Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten is több témát hoztam Önöknek. Az első, hogy francia katonák jelentek meg Ukrajnában, szó lesz az ukrajnai adósságválságról, illetve arról, hogy Németországban hogy alakul a gazdaság, de Magyar Péterről, a háborúpárti politikusról is esik szó. Breaking news, a magyar sajtóban még nem sokat tárgyalták azt, hogy Franciaország az éjleple alatt katonákat küldött Ukrajnába, ráadásul nem is a biztonságos nyugat-ukrajnai részre, hanem nagyjából 100 kilométerre a fronttól. Ez azt jelenti, hogy Macron elnök beváltotta a szavát, és nyugati katonák érkeztek Ukrajnába. Amikor a műsort fölvesszük, ez a hír a magyar médiában még nem jelent meg, a nyugati médiában, illetve Ázsiában viszont már igen. Hoztam is önöknek egy cikket az Asia Times-ból, ahol ezt a cikket megjelentették, és hát ez azt jelenti, hogy először csak a feláldozható katonákat küldik, ugye az idegen légió nem francia állampolgárokból áll, ha leszolgálják és túlélik, akkor kapnak francia állampolgárságot a legionáriusok. Ezek igazából olyan emberek, ugye ezt tudjuk Rejtő Jenőnek a könyveiből, akiknek nem kérdezik az eredetét, nem nagyon firtatják, hogy honnan jönnek, és hát ha leszolgálják az idejüket, és most már azt is mondhatjuk, hogy túlélik, akkor megkapják a francia állampolgárságot. Egyébként annyira nem is fizetnek jól, ha jól tudom, nagyjából ilyen 2000 euró körül kapnak, ami azért nem olyan sok. Hát ugye az oroszoknál 2000 dollár a zsold, ami hát nagyjából kevesebb, mint 2000 euró, de annyi nem egy nagyságrende. Tehát Macron elnök katonákat küldött Ukrajnába. Miért? Már sokszor beszéltem a műsorban arról, hogy elérkeztünk az utolsó ukránhoz, ami azt is jelenti, hogy bizony-bizony az ukránok már nem tudnak harcolni. Ez olyan, mint amikor Franciaország 1915 végére kifogyott a katonákból. Ugye olyan is volt már 17-ben, hogy a francia katonák megtagadták a parancsot, már nem akartak a német géppuska tűzbe menni, ezért 17 elején meg kellett tizedelni a francia hadsereget, tehát minden tizedik katonát lelőttek, kivégeztek, és nagyjából több ezer francia katonát végeztek ki, hogy a többi 100 000 vagy 1 millió az még akarjon harcolni. Tehát Ukrajnában most már ott tartunk, hogy normális ember nem akar harcolni, inkább megszöknek, inkább külföldre menekülnek, vagy megpróbálnak olyan papírt szerezni, amivel mentesülnek a szolgálat alól. Hát ilyen papírt már nagyon nehéz szerezni, korábban ez 2000-5000 dollár volt, most már 10 és 50 ezer között van az ára. Ugye emlékeznek hűséges nézőim, hogy korábban azt is el lehetett intézni mondjuk 10 ezer dollárért, hogy nem most, hanem mondjuk még másfél éve, hogy valaki papíron meghalt, az azt jelenti, hogy a hivatalos nyilvántartásban halottá nyilvánították, sőt, talán még temetés is szerveztek neki, és egy új identitást kapott. Igen, ám, de mi a probléma? A Lengyelországból és a II. Világháborúból ismert lapanka, az azt jelenti, amikor a németek lezártak egy utcát, és mindenki, aki ott volt az utcán, a lezárt utcán, azt ellenőriztek, és a munkaképes férfiakat elhurcolták kényszermunkára. Tehát az ukránok is most már ilyen lapankákat rendeznek, az azt jelenti, hogy lezárják az utcát, megállítják a vonatot, és az összes katonaköteles férfit elviszik. Magyarul hiába hal meg valaki papíron, hogyha a lapankán bent ragad egy vonaton, bent ragad egy utcában, vagy az autópályán lezárnak egy szakaszt, és az összes autót ellenőrzik, akkor hiába halt meg papíron, hiába van új identitása, mehet a vágóhídra. Tehát Ukrajnában már nem nagyon van férfi, és ezért igazából a külföldi ukránok vannak még tartalékként, ez a 650 ezer férfi, erről még lesz egy hírem. Azt látjuk magyarul, hogy ahogy elfogytak 15 végére a franciák, és jöttek az angolok, most az ukránok fogytak el, és hát jönnek a franciák, pontosabban az idegen légiósok, akik a feláldozható része a francia hadseregnek, ugye elit alakulatnak is számítanak, de az a lényeg, hogy ők nem francia állampolgárok, ha meghalnak, úgymond nem franciák halnak meg, és a bevetésükhöz sem kell a francia nemzetgyűlésnek az engedélye, ugyanis az idegen légió a francia elnöknek van alárendelve, és ahogy a hadsereg bevetéséhez kell a nemzetgyűlésnek a hozzájárulása, az idegen légióhoz nem. Hát mi a probléma, hogy elfogynak. Most nagyjából ilyen 100-200 idegen légióst küldtek Ukrajnába, francia tisztek vezetésével, ugye hát az oroszok már várják őket, ugye minden nyugati katonára prémium van kitűzve, ugyanúgy, ahogy a nyugati tankokra, úgy a nyugati katonákra is prémium van kitűzve, és hát az oroszok szerintem megvárják, míg az idegen légiósok szépen berendezkednek, az utolsó sátrat is lecövekelik, az utolsó fegyvert is a raktárba teszik, elég akkor küldeni az Iskander és Kinzsár rakétákat, amikor már szépen berendezkedtek a franciák, vagy éppen alszanak, és akkor ugye rögtön egy-két rakétával mind a százat Hamaszot meg lehet ölni. Tehát azt látjuk, hogy a háború egy eszkalációs spirálba lépett, ugyanis a franciák, a francia elnök ezzel a döntéssel átlépett egy vörös vonalat. Eddig még nem voltak harcoló nyugati katonák Ukrajnában, és ezek a katonák hiába vannak 100 kilométerre a frontról, vagy a front fog odaérni hozzájuk, előbb-utóbb az a 100 kilométer, az már nem lesz. Kettő, vagy a katonák mennek a frontra, ugye ez valószínűbb, mert az ukránok már nagyon a végét járják, erről még külön lesz szó a front helyzetben szóló részben, tehát magyarul a nyugati katonák vannak Ukrajnában, a következő lépés, hogy ezek a nyugati katonák előbb vagy utóbb harci érintkezésbe kerülnek az oroszokkal. Gyorsan nézzük a politikai vetületét ennek a kérdésnek. Miért döntött Macron elnök úgy, hogy ezt a lépést megtegye, ezt a vörös vonalat átlépje és a háború szélére sodorja Európát, szó szerint egyébként. Első döntés, azzal, hogy ez kiszivárgott, és ha mi megtaláltuk ezt, vagy én megtaláltam ezt az Asia Times-ban, vagy más hírforrásban is előbb-utóbb, amire ez a műsor kikerül kedd délutánra, addigra már biztos, hogy mások is megtalálták ezt a hírt. Ez azt jelenti, hogy az európaiak június 9-én már úgy tudnak dönteni, és reméljük, hogy nem a háborúpárti pártokra és politikusokra szavazni, hogy tudják, hogy Európát háborúba akarja vinni Macron és a globalista háborúpárti elit. Tehát magyarul nem mondhatja majd senki június 10-én, hát nem tudtam. Hát tessék, itt a tény, katonák vannak Ukrajnában, mint hogy a színdarabban a falon lévő puska előbb-utóbb lekerül a falról és elsül, úgy az Ukrajnába küldött nyugati fegyverek után, amik már hopp, eltűntek, megsemmisültek, vagy elromlottak, esetleg a Vörös téren díszelegnek az oroszoknak a győzelmi trófeájaként. Tehát a nyugati fegyverek után jönnek a nyugati katonák, és hát bizony először az idegen légiósok, aztán majd a rendes nyugati katonák el fognak fogyni, akkor másokat kell küldeni, tehát először még csak a profi katonákat. Igen, ám a probléma ott van, hogy a NATO-nak, ha mindenkit összeszednek, a szakácsot, a portást, a gépészt, akkor nagyjából 300 ezer katonát tudnak mozgósítani. Összesen, az egész NATO. Ebben az amerikaiak is benne vannak. Igen, ám csak az amerikaiaknak a doktrinája az az, hogy két fronton kell tudni harcolni. Tehát, hogy a gazda sem teszi az összes tojást egy kosárba, amikor a piacra megy, úgy az amerikaiak sem fogják a hadrafogható nagyjából 150-250 ezer igazi harcoló katonájukat elküldeni egy front szakaszra, vagy csak Ukrajnába, hiszen nekik föl kell készülniük arra, hogy a Közel-Keleten vagy Dél-Kelet-Ázsiában is kitör egy konfliktus, és akkor ott is kell, vagy hát arról ne is beszéljünk esetleg, hogyha otthon kell bevetni a hadsereget, vagy minimum a nemzeti gárdát, tehát akkor arra is kell tartalékolni. Tehát magyarul a NATO-nak papíron 300 ezer bevethető katonája van, és hát a franciák ebből az első 100-200-at, az idegen légiót elkezdték fogyasztani, tehát ugyanúgy, ahogy ugye egy gyertya is elkezd égni, és egy idő után leég, a NATO gyertyát meggyújtották, hiszen ezek az idegen légiósok feltehetően a NATO struktúrában is a franciák részéről fel vannak ajánlva, vagy a francia hadseregnek a létszámába beleszámítanak, hiszen ezek kiképzett profi katonák, és ha elkezdenek fogyni, mint hogy a gyertya is ég, akkor viszont c'est la vie, vagy pontosabban au revoir. Tehát ez a nagyon veszélyes rész ennek a történetnek, tehát Macron azért lépte meg, hogy a választást az európaiak úgy tehessék meg, hogy tudják Európa, a globalista elit pontosabban háborúra készül. A második szempont, hogy erről már sokszor beszéltem itt a műsorban, Macron csak akkor lehet a nyugati világ vezetője, hogyha Ukrajna kérdésében az élére áll. Korábban azt mondta, hogy Oroszországot nem szabad megszégyeníteni, meg hogy a szankciók kérdésében Európa nem lehet az USA vazallusa, ugye Biden szemére vetette, hogy az nem barát. Barátság, hogyha négyszeres áron adják az amerikaiak az LNG-t Európának. Tehát korábban még voltak ilyen őszinte pillanatai, de ezek leginkább belpolitikai használatra szóltak, hogy megnyugtassa a választóit, vagy Európában egy olyan vezetőként láttassa magát, aki azért figyel az európai érdekre. Mit látunk? Amikor viszont cselekedni kell, akkor viszont beáll a sorba, sőt, amit nem tud megakadályozni, ahogy Metternich kancellár mondta, az élére áll, és mi történik? A franciák elsőként küldenek katonákat Ukrajnába, cikk szerint harcoló katonákat, harcra kész katonákat, én inkább így mondanám, hiszen hogyha bevetik a francia katonákat a frontnál, akár Avdiivka mögött Csaszivjárnál, vagy Bakhmutnál, nyilván az első halott francia katonát, akit az oroszok holttestét megtalálják, ez egy olyan fotó lesz, mint amikor 23. június 5-én, 6-án az első füstölgő Bradley-t, az első füstölgő Leopard 2-es tankot láttuk, vagy amikor nem is olyan régen Avdiivkától nyugatra az első füstölgő Abrams-t láttunk, a 31 Abrams-ből azóta már 6-7-et szedtek ki az oroszok, sőt, ugye Moszkvában is a győzelem napján ki is állítják az egyiket. Ráadásul ugye nemrég zsákmányoltak az oroszok egy nagyon értékes Abrams műszaki páncélost, ami egy ilyen aknaszedő átalakított modell, ebből is nagyon kevés van. Emlékszünk, hogy a finnek átadtak a 7 ilyen aknaszedő műszaki Leopard 2-es tankjukból 7-et, amiből az oroszok már legalább 4-et kiszedtek, tehát nagyon gyorsan fogy a vas a fronton. Tehát Macron elnök élére állt ennek a háborúpárti politikának. Miért? Mert ha novemberben az amerikaiak Donald Trumpot választják meg elnöknek, akkor nyilván megint átkerül Európába, idézőjelben a szabad világnak, más olvasatban a globalistáknak a fáklyája, és hát ahogy korábban Angela Merkel volt az, aki Trumpnak az ellenlábasa volt, a globalista eliteknek a fő érdekkiárója, emlékeznek arra a képre, amikor egy ilyen G7-es csúcson Trump ül, és Angela Merkel áll vele szemben, és mindenki Angela Merkelre néz, és senki sem Donald Trumpra, ez mutatta az erő viszonyokat, tehát magyarul Macron azt reméli, hogyha Trumpot megválasztják, akkor ő lehet az, aki Európában úgymond Trump ellenlábasa, ugye Angela Merkel már nincsen, a német kancellár szóba sem jöhet, hiszen egy szürke könyvelő típus, aki minden rizikótól fél, ugye ráadásul jövőre választások lesznek, most már nem is sokat kockáztat, nem is nagyon van mit, mert hát pénzük nincs, perspektíva nincs, ha most lenne a választás, akkor a szocdemek veszítenének, a liberálisok kiesének a parlamentből, és a zöldek megérdemelnének mert módon nagyot buknának, hát a korábbi ilyen 15%-os eredményük inkább 10% körüli vagy az alatti lenne. Magyarul a CDU tudna kormányozni, és hát vagy egy romokban lévő szocdempárttal, vagy mondjuk hát jobb hiány a zöldekkel, ami viszont óriási népszerűségvesztést okozna Németországban. Tehát Macron abban bízik, hogyha Trumpot megválasztják, akkor ő lehet az európai ellenpólus, ha viszont Joe Biden marad, vagy Michelle Obama, vagy egy más globalista politikus, akkor pedig ugye Európában ő az az erős ember, aki egy gyenge amerikai elnökhöz képest, legalábbis ha Joe Biden lesz, akkor mentálisan gyenge, ha pedig Kamala Harris lesz, akkor pedig egy politikai kvalitásaiban gyenge. Ha Michelle Obama lesz, akkor pedig nyilván szintén egy politikai kvalitásaiban gyenge elnökkel szemben. Macron lehet a tapasztalt, a jártas, a világfi, az új Herkules, ahogy őt a csodálói vagy a fizetett propagandistái hívják Franciaországban. Tehát magyarul ez a szomorú helyzet, a franciák előre mentek, és hát ne legyenek kétségeink. Ugye hoztam azt a példát, hogy 15 végére elfogytak a franciák, és jöttek az angolok, hát 16-ra az angolok is elfogytak, ugye a Somme-nál egy nap 20 ezer angol katonát mészároltak le a németek, ugye egymás után küldték a britek a géppuskatűzbe a katonáikat, és hát elfogytak ők is, és hát ezért volt az, hogy 1918-ban meg kellett az amerikaiaknak is érkezniük, hiszen már az angolok is elfogytak 17 végére, a franciák is, magyarul mi történik? Ugyanez, az ukrajnai ukránok elfogytak, jönnek az Ukrajnán kívüli férfiak, és utána, miután ezek nem nagyon akarnak hazamenni, vagy hát szükség van rájuk munkaerőre, tehát ne legyenek kétségeink, az a 2 millió ukrán, aki Lengyelországban él, ezeknek a nagy része, nyilván a nőket, gyerekeket leszámítva, dolgozik, és hasznos befizetője a lengyel társadalomnak. A lengyelek 2026-ra egy 300 ezer fős hadsereget akarnak felállítani, tehát ez azt jelenti, hogy a lengyel munkaerőpiacról kivonják a férfiakat, és kisebb arányban a nők, de ez azt jelenti, hogy ha a lengyel férfiak egyenruhát vesznek fel, nem tudnak dolgozni. Magyarul még nagyobb szükség lesz az ukrán vendégmunkásokra, és ha kiadják az ukránokat harcolni a hazájuknak, akkor vagy a lengyeleknek kell kevesebb katonát beállítani, hogy a lengyelek tudjanak dolgozni és ne háborúskodjanak, vagy az ukránokat nem kell kiadni, mert akkor ha lengyelek mennek katonának, akkor valakinek azért a gyárban is dolgozni kell pláne, mert Nyugat-Európából ide települ az ipar. Nyugat-Európában nincsen energia, nincsen elég szakmunkás vagy dolgozni akaró ember, a mi térségünkben van, és ezért még mindig ide jön a gyártás. Például most az egyik nagyon ismert Magyarországon is jelenlévő német háztartási elektronikai cég Németországban bezárta a mosógépgyárát, és átvitte Lengyelországba. Ugye láttunk rengeteg ilyen dolgot, ugye Magyarországon is, például a Mercedes a kecskeméti gyárát bővíti, és nem a németországit, vagy mondhatnánk a Bost, amely például Németországban bejelentette, hogy 3000 munkahelyet leépít, ugyanis drága a német munkaerő, és hát a benzines autókhoz képest egy elektromos autóban csak tized annyi alkatrészre van szükség. Magyarul, ha tized annyi alkatrész, akkor a munkásoknál is sokkal kevesebb munkásra van szükség az elektromos autók miatt, és hát a régi munkásokat el lehet bocsátani, vagy hát át lehet irányítani őket a fegyvergyártásban. Hát ez a szomorú helyzet, úgy néz ki, Macron elnök megnyitotta a háborúnak az újabb szakaszát, egy vörös vonalat lépett át, reméljük, hogy azért ez meg fog állni, hiszen az oroszok a győzelem napjára készülnek május 9-én, Moszkvában bemutatnak minden zsákmányolt nyugati fegyverből egyet-egyet, tehát látjuk, hogy a svéd CV-90-esek, amiket a szlovák és a cseh hadsereg vásárolt, ilyen páncélozott gyalogsági harcjárműveket, nyilván a régebbi amerikai modellek, a Bradley, szintén páncélozott gyalogsági harcjármű, ugye a Leopard 2-es tank, vagy a Challenger 2-es tank, amit az angolok küldtek. Hát ezek mind ott vannak most Moszkvában, és hát szépen ugye ki vannak állítva, vagy az ukránok is kiállították persze az oroszoktól zsákmányolt fegyvereket, most ugye kölcsönkenyér visszajár, vagy a fagyi visszanyal, és hát most az oroszok ugyanúgy bemutatják a moszkvaiaknak és a világnak ezeket a fegyvereket. Egyébként ami durva, hogy a németek nem tudták lebutítani a Leopard 2 a 4-es vagy 5-ös tankjaikat, tehát ezek viszonylag modern fegyverek voltak, más fegyvereket sem tudtak lebutítani, és ugye miután az oroszok prémiumot tűznek ki ezekre a nyugati fegyverekre, például aki egy Leopard 2-est kilő, azt telket kap a Bajkál-tó partján, vagy orosz pénzben nagyon komoly, több millió rubeles jutalmat kap az, aki egy ilyen nyugati fegyvert kilő, és hát látjuk, hogy az oroszok sportot űznek abból, hogy most, hogy előre mennek, most, hogy támadnak, lendületben vannak, a kilőtt vagy harcképtelenné tett tankokat, ugye van egy ilyen meccs, hogy ki tudja elvontatni. És miután az ukránok tényleg kifogynak most már a tankokból is, az elit alakulatokat vetik be, ezért az elit alakulatok is kivéreztek, és nincsen lőszerük, magyarul, hogyha kilőnek, vagy mondjuk aknára fut egy Abrams tank, vagy egy Leopard 2-es, akkor azt az ukránok már nem tudják visszavinni, mert nincsen annyi fegyverük és annyi eszközük, hogy a saját megsérült vagy harcképtelené vált járműveiket megmentsék. Az oroszok meg nem csak a jutalom miatt, hanem azért is, mert ez egy sport, tehát kvázi egy ilyen játszma, és nyilván az oroszok már csak úgy becsületből is azt gondolják, hogy hát igen, most már eddig van már Leopard 2 ilyenünk, akkor legyen egy másik, az Abramsből most ezt az új műszaki tankot is zsákmányolni tudták, és akkor ez nekik nem csak arról szól, hogy most akkor kap egy telket a Bajkál-tó partján, vagy kap 5 millió rubelt, vagy 10 millió rubelt, ami orosz viszonylatban egyébként komoly pénz, ugye vásárlóerőparitáson kell számolni, tehát ne az legyen, hogy átszámoljuk, hogy egy rubel most 4 forint, amikor én még 6 éve Oroszországban jártam Szentpéterváron egy konferenciában, akkor egy rubel még 7 forint volt, hát a forint is más volt még akkor, tehát most igazából vásárlóerőparitáson kell mindig számolni, és hát azt látjuk, hogy azért vásárlóerőparitáson ezek az összegek mást érnek mondjuk Oroszország külsőn, mint Magyarország belsőn, vagy London külsőn, tehát mindent paritásban kell nézni. Hát itt tartunk most, nézzük a front helyzetet, ha már elkezdtem erről beszélni. Az oroszok, az orosz ortodox húsvéti szünet alatt nem álltak le a támadással. Sokan azt gondolták, hogy az ortodox húsvétot az oroszok az erőik rendezésére, az utánpótlás bevárására használják, azonban miután az oroszok Avdiivka elfoglalása óta lendületben vannak, ez ugye februárban volt, és az ukránok viszont fogynak és kimerültek, ezért azt látjuk, hogy az oroszok nem álltak meg, és támadnak. Ez azért fontos, mert ugye a második világháborúban is azt láttuk, hogy a németek úgy tudtak nyerni, hogy nem engedték az ellenséget megállni, árkokat ásni, aknákat fektetni, vagy újabb erőket átcsoportosítani. Tehát magyarul az oroszok egyre inkább a második világháborús európai német stratégiát követik, vagy az ázsiai csendes-óceáni harcszéren látott amerikait, tehát azt látjuk, hogy mindig a legjobbaktól kell tanulni, és ahogy én figyelem az eseményeket, és hát a saját nyilván laikus történelmi ismereteim alapján azt látom, hogy az oroszok most azt a stratégiát követik, amit a németek követtek ez az 1930-as években a Wehrmacht felépítésénél, ez 35 márciusában kezdték el a hadseregüket, hogy a németek megszervezni, és ez 39-re már ütőképes lett, illetve ugye azt a német Blitzkrieg stratégiát kezdik az oroszok leporolni, ami 1939-től nagyjából 42 nyaráig, Stalingrád ostromáig a németeknek nagyon jól szól. szolgált. Tehát azt látom, hogy az oroszok átállnak erre a stratégiára. Két-három szót, ha megengednek. Az első, ugye azzal, hogy Finnország és Svédország a NATO tagja lett, Putyin elnök két orosz katonai körzetet hozott létre, mondhatnánk újra létre. Az egyik északon a leningrádi körzet, igen, leningrádi, ugyanis csak Szentpétervár városát keresztelték vissza a régi nevére, ugye Nagy Péter által adott nevére. A körzet, az oblaszt, az maradt leningrádi oblaszt. Tehát az egyik a Finnországot, Észtországot és Svédországot is ellensúlyozó katonai körzet, az a leningrádi katonai körzet, illetve középen létrehozták a moszkvai katonai körzetet, lehet, hogy a Prigozsin lázadásnak a tapasztalati alapján is. Tehát Oroszország két új katonai körzetet hozott létre, ez azt jelenti, hogy új parancsnokságok jönnek létre, új egységek jönnek létre. És ha már új egységek, ugye Putyin elnök fölemelte elnöki rendelettel 1,3-ról 1,5 millióra az orosz hadseregnek a létszámát, ez a reguláris hadsereg, ebben nincsen benne a korábbi Wagner, vagy a Gazpromnak is van egyébként magánhadserege, meg másoknak is, meg PMC, Private Military Contractor, tehát ezek ilyen beszállítók, az amerikaiak kezdték ezt a Blackwater-ről, meg a Cube-bal, és akkor az oroszok is átvették, ezek ilyen feláldozható emberek, mint a francia idegen légió. Tehát magyarul az orosz hadsereg létszámát másfél millióra növelik, és ami talán még érdekesebb, hogy Sojgu orosz védelmi miniszter bejelentette két új hadseregcsoportnak a felállítását, ez 14 hadosztályt jelent, és nagyjából még egy tucatnyi ilyen gépesített dandárt, tehát az oroszok elkezdték a mozgósítást. Ugye arról már korábban beszéltem, nagyjából egy éve, másfél éve tértek át az oroszok arról, hogy a dandár, tehát ez nagyjából 3-5 ezer fős egységeket visszaállítják a régi hadosztály szintű egységekre, ugye a németek is a hadosztályokkal tudtak a legjobban harcolni, ez olyan 10 000, maximum 15 000 ember, és a hadosztály az egy kis hadsereg, az azt jelenti, hogy van saját légvédelme, saját tüzérsége, saját páncélos egysége, nyilván mindent önállóan tud csinálni, és egy hadosztály, ez a nagyjából 10 000 ember, kvázi egy kis hadseregként tud működni, és egy hadtestbe 3-5 hadosztályt integrálnak, tehát ebbe a két hadseregbe a 14 hadosztály és a nagyjából 10 gépes ilyen dandár, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon komoly erő, amit az oroszok most felépítenek. Ugye ezt régen úgy hívták a Vörös Hadseregben, hogy tartalék hadsereg, tehát elkezdenek ilyen tartalék hadseregeket felépíteni. Tehát azt látjuk, hogy nagyon durva lesz a helyzet, és hát ugye az oroszok nem viccelnek, ugye Putyin elnöknek a három célja közül, Ukrajna demilitarizálása és semlegessége közül a demilitarizálást lassan elérik, hiszen az ukrán hadsereg megszűnik létezni. Ugye persze hallom a kommenteket, hogy micsoda túlzás, hiszen a háborúpárti globalista propagandisták azt mondják, hogy az ukránok megkapják az F-16-osokat, meg a Taurus rakétákat, és minden rendben jön. Hát ez olyan, mint amikor Hitler a bunkerben mondta, hogy Steiner támadásával minden rendben jön. Hát azt látjuk, hogy ezek a nyugati csodafegyverek már eddig sem hoztak fordulatot. Igazából, amiket most küldenek, ezek egyrészt ócskavasak, tehát a belgák és a dánok is a leselejtezett F-16-osokat küldik, ez azt jelenti, hogy nekik ez már nem jó, de hát az ukránoknak még jó lesz. Vagy csak ugye múlt sorunkban meséltem arról, hogy az amerikaiak által átadott 300 kilométeres precíziós cirkáló rakéták, az ATACMS rakéták, ezek olyan a 90-es években gyártott amerikai fegyverek, amiket most már le kéne selejtezni a szigorú amerikai szabványok szerint. Magyarul inkább odaadják az ukránoknak, hogy a drága semlegesítés helyett az ukránok elhasználják, mert valami puff durran egyet jó lesz nekik, illetve az a tüzérségi lőszer, amit most ebből a 61 milliárdos csomagból átadnak, ez szintén olyan amerikai raktárkészlet, ami a szigorú amerikai szabványoknak nem felel meg, értsd, ugye ez tényleg egy katonai szakértő mondta, és nem pirult el. Magyarul az amerikai 155 mm-es lőszernek a 40%-a az nem pontos. 100 kilőt lőszerből 40, az nem ott csapódik be, plusz-minusz mondjuk 1-2 méter, ahová szánták, hanem nagyobb a szórása. Ugye az amerikai hadsereg ezt nem engedheti meg, hogy 40%-os ilyen selejtel dolgozzanak, de hát az ukránoknak jó lesz, mert ha 10-ből 6 azért eltalálja a célt, azért az nem rossz, és hát legfeljebb az a 40% az megy a levesbe. Tehát magyarul ott tartunk, hogy már nyugaton azokat a raktárkészleteket csöprik ki, amiket így jó lesz, elfekszik, nem mindegy, nem kér enni, raktárban jó lesz, legfeljebb majd később meglátjuk, mi lesz. Hát most ugye miután nincs más, meg ugye az amerikaiak is abból a 61 milliárdból az átadott fegyvereket töltik fel. Tehát ezt már elmondtam, hogy a 61 milliárd dollárból nagyjából 8 milliárd megy Kijevbe, hogy a költségvetést működtessék, és nagyjából még olyan 10-13 milliárd az, amit Amerikában legyártott fegyverek formájában adnak át Ukrajnának, a többiből visszatöltik az amerikai hadseregnek a készleteit. Sokszor elmondtam, hogy a probléma a pénzzel van. Mindig a pénzzel vannak a bajok. Ha megnézzük, ugye talán Mark Milley korábbi amerikai vezérkari főnök volt az, vagy Lloyd Austin védelmi miniszter, most már nem emlékszem pontosan, aki tavaly télen a szenátus előtti meghallgatásában, tehát eskü alatt kellett mondania. Ez nagyon fontos egyébként, hogy Amerikában, a szenátusban, a meghallgatáson a Bibliára kell esküt tenni, és ott, aki nem mond igazat, az megy a bőribe. Tehát azt látjuk, hogy már ott azt mondta az amerikai, szerintem a vezérkari főnök, hogy 50 milliárd dollár értékben adtak át fegyvert Ukrajnának, de 300 milliárdba kerül annak a visszapótlása. Tehát amit most számokat hallunk, nyilván nagy számok, azért 61 milliárd dollár az rengeteg pénz, de ebből már sokkal kevesebb fegyvert lehet vásárolni, miután megemelkedtek az árak. Ugye, amiből nagyon kevés van, és lőszerből, vagy rakétából, abból ugye nagyon fölmennek az árak. Az amerikaiak hivatalos források szerint ilyen 500-600 Patriot rakétát tudnak gyártani. És emlékszünk tavaly nyáron, amikor az oroszok bemértek egy ilyen Patriot állást Kijevben, akkor az ukrán személyzet egy perc alatt 32 ilyen rakétát lőtt ki. Tehát emlékeznek a képekre, mielőtt az oroszok eltalálták ezt a Patriot állást, 32 rakétát lőttek ki se perc alatt, az 32 millió dollár volt akkor, lehet, hogy ez most már a duplájába kerülne, és hát ugye, hogyha egy évben 600 tudnak gyártani, legyen 1000, most mindegy. Nyilván, amit nyilvánosan mondanak, az ha megszorozzuk kettővel, lehet, hogy az az igazi szám, én ezt nem tudom. Én az 500-600-at olvasom a médiában, ezért én ebből indulok ki, de ha 1000-et gyártanak, és abból csak egy perc alatt 32-t lőttek ki, akkor így nem sokáig tart. Plusz, ugye nyilván mindenki szeretne ilyen rakétákat, most ugye a franciák már az olimpiára is kölcsönkértek a görögöktől légvédelmi rendszereket, de látjuk, hogy Tajvanon, Dél-Koreában, Japánban esetleg ugye Európában is, Lengyelországban is nagyon szeretnének ilyen fegyvereket, és hát szó van arról persze, hogy eddig csak az USA-ban és Japánban gyártják ezeket a fegyvereket, szó van arról, hogy ezeket esetleg már Németországban is gyártanák, inkább, mint hogy a németek az Iris-T rendszeréket gyártsák, konkurenciát teremtve az amerikaiaknak, de azt látjuk, hogy ez így nagyon kevés, és hát az ukránok nem fognak tudni annyit kapni, mint amennyit szeretnének, vagy amennyire szükségük van. Az oroszok meg látjuk, hogy havi 100 ilyen rakétát, ilyen precíziós rakétát tudnak gyártani, plusz kapnak még máshonnan is, de az azt jelenti, hogy 100 rakéta kivédéséhez legalább 200 elfogó rakéta kell, hiszen hogy biztosan eltalálják nagyjából ez az arány. Gyorsan hoztam önöknek még egy térképet, hogy ez a fronthelyzetet mutatja, nincs változás a fronton, ez azt jelenti, hogy az oroszok a medve cammogásával mennek előre, és hát amit már ismernek tőlem, a lustavadász hasonlatot, az oroszok itt a térképen nagyon fontos, azért hoztam ezt a térképet, mert világos kékkel van jelölve az a rész, amit az ukránok tavaly visszafoglaltak. Ez egy szimbolikus terep, ahol az oroszok most előre mennek, ez azt jelenti, hogy Zelenszky nem engedheti meg, hogy a vérrel visszahódított területek megint az oroszok birtokolják, ezért minden áron meg akarja állítani az oroszokat a szimbolikus terepeken. Ugye ezt már végigvettük, hogy leginkább ez Bahmuttól délre van, Avdiivkától nyugatra, a Bradley téren, Zaporozséban, illetve Herszonban, a Dnyeper túlsó partján. Tehát ott tartunk, hogy az oroszok ezeket most már lassan mind visszaveszik, és amit az ukránok a tavaly az ellentámadásuk során nagyon komoly áldozattal elfoglaltak, az nagyjából idén-nyárra megint orosz kézen lesz. És hát ez nem csak azt jelenti, hogy szimbolikusan, hanem ha megnézzük, azért itt olyan pontok vannak, mint a Bradley téren, Zaporozséban, ami azért ott magaslati pontok is vannak, és ha ezeket az oroszok elfoglalják, akkor nyilván visszaszerzik azt a stratégia előnyt, hogy aki magasabban van, az messzebbre lát, messzebbre tud lőni, illetve ugye őt nehezebb elfoglalni, mert hiába vannak drónok, meg műholdak, azért a nap végén csak egy G.I. Joe-nak vagy egy G.I. Jane-nek kell lenni. Jöttem ide a műsorban, a villamoson jutott eszembe, hogy ugyanígy gondolkodtak egyébként 1913-ban, vagy 1938-ban, hogy a Zeppelinek korában minek van szükség katonákra. Nem, tehát ott is mondják, hogy a léghajó az micsoda modern dolog, ugye, át tud menni az óceán fölött, és hát hogy a Zeppelinek korában már nem kellenek katonák. Aztán láttuk, hogy mégiscsak kellettek. Most is ugyanez van. Jó, tehát azt látjuk, hogy az ukránok az elit hadosztályaikat áldozzák föl, égetik őket, a 47-es páncélos dandárt a Bradley-kkel és az Abrams tankokkal. Említettem, hogy most már 6-8 Abrams-t kiszedtek az oroszok, ebből legalább kettőt ki is állítanak Moszkvában. Tehát azt látjuk, hogy az ukránok az utolsó emberüket, és ráadásul az elit katonáikat égetik, és mit próbálnak csinálni, amit eddig Oroszország mélységében akarnak precíziós csapásokat végrehajtani. Ezek ilyen tűszúrásszerű csapások, nyilván fájnak az oroszoknak, hogy megsemmisítnek egy-két repülőt, vagy egy olajfinomítónak a termelését napokra, hetekre, hónapokra lebénítják, de hát ettől még az orosz háborús gépezet nem fog leállni, ez az ukránoknak inkább propaganda siker. A másik hírek vannak arról, hogy megint át akarnak kelni a Dnyeperen, tehát ugyanúgy, ahogy Krinkinél, Herson megyében a Dnyeper túlpartján elfoglaltak néhány négyzetkilométert, átküldtek 1000-2000 katonát, hogy az oroszoknak 10 000 katonáját lekössék. Megint valamilyen kis pici szimbolikus dolgokra számíthatunk, a Kercsi híd elleni támadásra. A Kercsi hídnek megszűnt az a stratégiai jelentősége, és a műsorban már beszéltem róla, hogy az oroszok az Azovi-tengernek a partján, amit most már teljesen ellenőriznek, építettek egy vasútvonalat Rostovból, ami Oroszországhoz tartozik, az Azovi-tengernek a partján, tehát Mariupolnál és úgy Melitopolnál, egészen a Krimfélszigethez, tehát hogyha a Kercsi hídat ki is iktatnák amerikai, brit segítséggel, ugye tudjuk, hogy most már ugye a német tábornokoktól tudjuk, hogy a britek programozzák be, meg a franciák a rakétáknak a céladatait, az amerikai műholdak meg segítik őket, meg a Starlink, de az a lényeg, hogyha ki is lőnék a hidat, akkor ez a vasútvonal, illetve az autópálya az még működne. Itt tart a fronthelyzet, a győzelem napja után az oroszok lehet, hogy még jobban neki indulnak, ugye csapatösszevonásokról van hír, és hogy az ukránoknak se lőszere, se embere, ez az oroszokat arra készteti, mint hogy a németeknél meséltem erről 39 és 42 nyara között, hogy most támadjanak, mert most tudják az ukránokat igazából felmorzsolni. Egy másik hírt is hoztam önöknek Ukrajnából, adós fizes. Érdekes, hogy a globalisták most, hogy Ukrajna a végén van, végét járja, elkezdték félteni a pénzüket, és hát itt a Wall Street Journalnek a cikke arról szól, hogy 2 évig türelmesek voltak a hitelezők Ukrajnával, mondván a háborúban nyilván nem érnek rá most hiteleket törleszteni, de hát most már igazán ideje lenne 2 év után, hogy fizessen Ukrajna. Ugye itt nagyon fontos látni azt, hogy a globalisták, akik mindig is a háborúból éltek, már a Fuggerek is, meg nyilván Soros György is, azt látjuk, mert a háború a legjobb üzlet, és a pénzből, aki pénzt csinál a háborúban, tud a pénzből még több pénzt csinálni. Ugye, hogy az amerikaiak azért is siettek 61 milliárd dollár megszavazásával, mert május 20-án lejár Zelenszkij elnöki mandátuma, és ő most még ukrán elnökként teljes jogkörrel írhatta alá a 61 milliárd dolláros támogatásról szóló szerződést, aminek a nagyobb része hitel. Az unió által megszavazott 50 milliárd euró is nagyobb részt hitel. Oké, hogy kedvezményes, de akkor is vissza kell fizetni. Na, globalisták most ezt követelik, ez azt is jelenti, hogy ha nem tudnak fizetni az ukránok, szerintem a globalisták szívesen vesznek ukrán termőföldet, erőművet, energiaellátó céget vagy más monopóliumot, mint ahogy láttuk azt a németeknél, akik a görög adósságválság idején, milyen véletlen, hogy 13 repülőteret kértek, leginkább azokon a szigeteken, ahová a turisták szeretnek járni, de a kínaiak megvették a Pireuszi kikötőnek a nagy részét, de meg a franciák is, meg az angolok is 1-2 erőművet azért bevásároltak, mert tudták, hogy ezek olyan monopóliumok, amikre bizony szükség lesz később, és hát hogy a mostani, nekik ugye pénzük van, erőművük vagy repülőterük nincs, és hát most ugye Görögország ugye ezeket a jószágokat már nem birtokolja, nem a görög cégeknek termelnek hasznot, hanem másoknak. Ukrajnánál is valami hasonlót látunk, nyilván az ukránok ezért is engedték be a génmanipulált élelmiszereket. Tehát a globalisták aggódnak a pénzükért, nyilván, hogyha Ukrajna bukik, akkor bukják a pénzüket, bár ugye vannak, akik még reménykednek, hogy a Napóleon vagy a cári Oroszország által kibocsátott kötvényeket, amiket a szép apáik vettek, azokat még valamikor beválthatják, hát a remény hal meg utoljára. Hoztam még egy hírt Ukrajnáról, ez arról szól, ez a Frankfurter Allgemeine Zeitung híre, hogy a hesseni CDU hajlandó lenne arra, hogy hazaküldje az ukrán férfiakat, ugye Németországban más a helyzet, mert ott 100 munkaképes ukránból csak 20 dolgozik, ugye Németországban nagyon jó a szociális ellátás, ugye az ukránok rögtön német szociális segélybe beléphetnek, ez azt jelenti, hogy kapnak egy szociális bérlakást, oké, hogy egy panel, de mégse kell fizetni érte, már se lakbér, se rezsiköltséget, és ugye kapnak havi 600 eurót, a gyerekek után meg 200 euró családi pótlékot, gyerekenként 200 eurót, tehát hülye lenne dolgozni, mert ugye Németországban, a nagyvárosokban, agglomerációkban, tehát ne értsenek félre, Kelet-Németországban tök olcsó a lakás, csak hát senki se akar oda menni, mert nincs munka, meg hát nem szeretik az idegeneket. Tehát az a lényeg, hogy egy nyugat-német nagyvárosban, vagy egy német agglomerációban, ha valaki elmegy dolgozni, becsületesen, keményen, reggel 6-kor elindul, vagy fölkel és elmegy dolgozni, és akkor a hónap végén keres 2500 eurót, abból fizet 1500-at csak a lakbérre, és akkor utána még a többiről nem beszéltünk, abból nem tud megélni. Míg ha valaki segélyből él, annak oké, hogy egy panelt a város szélén, de bérel az önkormányzat, plusz kap 600 eurót, és akkor ugyanott tart, mintha elmenne 2500 euróért dolgozni, kifizetné a lakbérét 1500 eurót, a rezsijét mondjuk 400-500 eurót, és ugyanúgy 600-700 eurója marad a megélhetésre, mint hogyha szociális segélyen lenne. Ugye ezt már meséltem, hogy Németországban azért nem lehet takarítót találni, mert 1400 euró mondjuk a nettó fizetése, és abból nem tud egy 1500 eurós lakást. Ez egy háromszobás lakás, mondjuk az 1500, de egy másfél szobás lakás is 600-800 eurónál kezdődik mondjuk egy nagyvárosban, Münchenben 1000-nél kezdődik egy 30 négyzetméteres garzon havi lakbére, tehát 1400 euróból nem tud kifizetni akár egy garzont Münchenben, és akkor még abból menne, és nyilván meg is kéne élni. Tehát nem azt mondom, hogy most az, hogy dögöljön meg a szomszéd tehenem, de azt mondom, hogy ezek a problémák ott vannak, de ha kiadják a németek az ukránokat, ettől ugye csak annyi történik, hogy kevesebb szociális segélyezet lesz. Hát Németországban ilyen szempontból kifizetődik az ukránok kiadatása, a lengyeleknél, cseheknél nem. Lépjünk egyet. Hoztam egy hírt Németországról, ugye beszéltünk a német gazdaságról, minimális a növekedés, a tankönyvek szerint, hogyha 3%-os a gazdasági növekedés, az már elég ahhoz, hogy az államadósság csökkenjen, illetve a 3%-os növekedéssel ennek az eredménye lecsorog a középréteghez, illetve a szegényekhez. Ugye ezt láttuk a Covid előtt Magyarországon, vagy Donald Trump elnöksége idején Amerikában, hogy a dagály minden hajót megemel, tehát, hogy Amerikában is és nálunk is minden társadalmi csoportban nőtt a foglalkoztatás a Covid előtt. Egyszerűen akkora volt a munkaerő igény a kisegítő vagy a betanított munkakörökben is, hogy tényleg mindenki talált, aki akart munkát magának. Ez azt jelenti, hogy ugye 3%-nál ez működik. Hát a németeknél most fölírtam direkt a számot, hogy mínusz 0,3-ról lett plusz 0,5% a növekedés, hát ez messze van a 3%-tól. Tehát azt látjuk, hogy a német gazdaság az romokban van, tényleg az északi áramlat 2 felrobbantása kihúzta a szőnyeget a gazdaság alól. Nincs több olcsó energia, ugye drága energiát kell venni, az ipari termelés nagy része megszűnt, vagy elvándorolt. Ugye erre mondta a zöldpárti mesekönyvíró német gazdasági miniszter Robert Habeck, hogy a cégek nem csődbe mennek, egyszerűen megszűnnek termékeket előállítani. Tehát ugye így magyarázzák a bizonyítványukat, tehát azt látjuk, hogy a német gazdaság nagyot esett, a termelés nagyot csökkent, a kínai konkurencia megjelent, beszéltünk korábban arról, hogy amikor az első BID-k megjelentek, de az első 3000-et márciusban Németországba hozták, akkor a Volkswagen például a rivális modellnek az árát 40 ezerről 33 ezer euróra kellett, hogy csökkentse, mert a kínaiak is 33 ezer euróért adják a saját elektromos autójukat a német piacon. Tehát azt látjuk, hogy már a hazai piacon is nagyon komoly konkurenciára kell felkészülni a németeknek, amihez eddig nem voltak hozzászokva, és hát ez az árcsökkentő hatás jó az európai embereknek, mert olcsóbban jutnak elektromos autóhoz, rossz a koncerneknek és a befektetőknek, mert azt az árkülönbözetet valakinek ki kell fizetni, ez minimum elmarad haszon, ennyivel kevesebb lesz évvégén a profitjuk, vagy ugye ez azt is jelenti, hogy ha kevesebb pénzt tudnak beszedni, kevesebbet tudnak innovációra és új beruházásokra fordítani. Tehát figyeljük a német gazdaságot, itt a Deutsche Welle cikkét hoztam önöknek. És hát zárásként pár szó magyarországi helyzetről, ugye hoztam ezt a kis filmet, a Fidesznek a kampányfilmét, azt javaslom, hogy nézzük meg előbb ezt a filmet, a Facebookról hoztam ezt a kis videót.
Amikor Brüsszelnek követelése van, csak csengetnek egyet, és már is ott teremnek az alázatos szolgák. Háború, migráció, gender propaganda, a dollár baloldal mindent örömmel végrehajt. Ők Brüsszel alázatos szolgái.
Miért adták azt a címet, hogy Brüsszel alázatos szolgái? Mi azt már láttuk, hogy a dollár baloldal külföldi érdeket szolgál. És miután nincs ingyen ebéd, ezért azt is tudjuk, hogy aki adja a pénzt, az elvár valamit a pénzért. És mi az, ami most kell a globalistáknak? A magyar katona. Tehát amikor azt látjuk, hogy Magyar Péter vagy a többi baloldali politikus megpróbálja megdönteni a kormányt, azt mondják, hogy majd itt kormányváltás lesz. Ne felejtsük el, amit Márki-Zay Péter mondott, hogy akkor, ha kérnek, küldenek katonákat. És hát miután a többi ország, a szomszédos országok szivárvány koalíciói hajlandóak katonákat küldeni Ukrajnába, ezt onnan látjuk, hogy kétoldalú megállapodásokat kötnek Ukrajnával, ami alapján akár kétoldalú megállapodás révén küldhetnek nyugati katonákat Ukrajnába, mint teszi azt Macron elnök a francia katonákkal, egy francia-ukrán megállapodás alapján. Úgy azok az országok a szomszédból, amelyek ilyen megállapodást kötnek, előbb-utóbb, ha elfogytak az ukránok, biztos, hogy katonákat fognak küldeni Ukrajnába. Ha nem a Fidesz-KDNP kormány van Magyarországon, biztos, hogy akár a Magyar Péter, akár más dollár baloldali politikusok által vezetett kormány szintén ilyen megállapodást kötne Ukrajnával, és akkor a magyar bakák is mehetnének Ukrajnába, ugyanúgy meghalni, mint ahogy a nagyapáink meg a dédapáink is meghaltak a keleti fronton. Ezért fontos azt látni, hogy Magyar Péter akármit mond, akármilyen üldözési mániában szenved, hogy a Karmelitában már reszketnek miatta a francokat, a háború miatt reszketnek a Karmelitában, hogy az országot kintartják a háborúból, és hogy Magyarország semleges maradhasson, és a magyar férfiaknak ne kelljen meghalni Ukrajnában a globalisták háborújában. Bezzeg a dollár baloldalnak a politikusai, látjuk, mindent megszavaztak Brüsszelben, Dobrev Kláráék, Donát Annáék, a migráns kvótától kezdve a magyar pénzeknek a felfüggesztéséig, és ne legyenek kétségeink, aki a dollár baloldal pénzét elfogadja, a guruló dollárokat elfogadja, az amerikai követség által finanszírozott média hype-olja, és azok a cégek tűnnek fel mögötte, amelyek már Márki-Zay Péter körül is ott sertepertéltek, az háborúpárti politikus, és mint a globalisták az ukránok után másokat akarnak a vágóhídra küldeni, ezért olyan figurákat keresnek, akik változást ígérnek, de a változás nem abban van, amiről szónokolnak, amiről papolnak, korrupcióról beszélnek, vagy másról. A Fidesz azért tudott 2010-ben kormányra kerülni, mert 2002 és 2010 között példa nélküli korrupció volt az országban. A 4-es metró építésénél 165 milliárd forintot keresett az Olaf, illetve Medgyessy Péter, amikor lemondott, azt mondta, az SZDSZ tele van korrupciós ügyekkel. Magyarul a korrupció a baloldalra jellemző, azokra a politikusokra, akikkel Bajnai Gordon 2014-ben, vagy mondjuk Márki-Zay Péter 2022-ben, vagy a Momentum is 2022-ben előbb-utóbb szövetségre lépett, és ne legyenek kétségeink, Magyar Péter is előbb-utóbb Gyurcsány Ferenccel szövetségre fog lépni, hogy a centrális politikai erőteret túlhaladja, illetve miután a változás az leginkább ott érhető tetten, hogy a békepárti semleges magyar politikát háborúpártivá alakítják, és akkor, ahogy a többi szomszédos ország, Magyarország is belesodródna a háborúban. Pressmennek ez nem sikerült, ezért keresnek talán új figurákat, mint Magyar Péter. Ne dőljünk be nekik, figyeljünk arra, hogy a háború és a béke maradjon a legfontosabb kérdés, hiszen erről próbálja Magyar Péter elterelni a figyelmet. Mindig jusson eszünkbe, bármit is mond, aki rászavaz, a háborúra szavaz. A nemzetközi helyzet fokozódik, nagyon súlyos idők elé nézünk, gondolkodjanak el azon, amit mondtam, és próbáljanak meg jól értesült optimisták maradni.